Úgyhogy ott az egyeztetésnél, amikor... hogy már Klausmann Viktor is kiválóan ismert téged, és
nem,
az irgalmat, szabadság
kvótádat,
tehát ez
kolléga.
Már országhatárokon túlnyúlóan már a szomszédos Szlovákiában is szerintem beszédtéma, de most itt van a vonalunk túlsó helyén Klausmann Viktor televíziós személyiség, Szlovákia rajongó, Szlovákia rejtett kincseinek nagy ismerője, szia, jó reggelt!
Nagyon szép volt, nagyon szépen köszönöm, valóban.
Ugye?
Gede úrnak is, mert igaza van, Ács úr már világszám egyébként. Itt van is, és Szlovákiában
igen,
is.
Igen.
De most annyira örül, hogy nem ő mesél és rajong valamiért, hanem majd a te szavaidon csünket be. Úgyhogy...
Igyekszem mert... felérni a feladathoz.
Akkor induljunk mélyről, mert hogy tudom, hogy az egyik kedvenc útvonalad, ami a Tátrába vezet, az nekem is nagyon bejött, de az utolsó hír, amit én onnan hallottam, hogy megemelkedik a vonatnak az ára, ott valamit molyolnak a szlovák vasútnál, hogy az elektricska most valahogy drágább lesz a jegy, de erre is tudsz megoldást, hogy akkor bringával esetleg hasonló útvonalon lehet közlekedni, nem?
Bringával szinte mindenhol lehet közlekedni 1500 méter alatt. Ez jellemző egyébként a Magas Tátrára, az Alacsony Tátrára, az összes hegységre Szlovákiában. Mindenhol vannak nagyon jó kiépített, nyilván magasságkülönbség, szintkülönbség szerint sorolt kerékpárutak, családi utak, extrémebb sport opciók, de azért csendben megjegyzem, hogy az a hatalmas áremelkedés, amiről itt szó van, az elég minimális. Rendkívül nagy infrastruktúrális fejlesztések zajlanak az elmúlt 3-5 esztendőben Szlovákiában. Épült például egy gigáci autópálya, amely Zólyomtól Losonc felé fogja majd Kassát összekötni. Hihetetlen, mit építettek be a hegybe ezek a fiúk. Ha a magyar autópálya építők látnák, hogy nem csak össze kell túrni az Alföld homokját és rátenni az aszfaltot, hanem rogyásig kell robbantani egy hegyszorost, akkor bizony elcsodálkoznának. Na mindegy is, szóval én a kerékpár mellett volnék, a bringázás mellett volnék, és felhívom a figyelmet mindazoknak, akik már nem annyira edzettek. Ugye itt a 30-40 pluszos korosztályra szeretnék elsősorban fókuszálni. Minden jelentősebb turisztikai központban van kerékpárkölcsönző, mellette e-bike kölcsönző, tehát elektromos bringa kölcsönző is, ami egyszerűvé, széppé, kicsit könnyebbé teszi az életünket. És ezt javaslom mindenkinek kipróbálásra. Ez nagyon egyszerű, nagyon klassz, gyerekülés is föltehető a hátuljára, úgy sokkal könnyebben megy a családi bicózás, és ez a legegyszerűbb, leggyorsabb, legközelebbi és legolcsóbb verziója a családi kerékpározásnak, gyönyörű hegyek között.
Aha. Egyébként mi a tapasztalat, aki nem ült még ilyen, mennyire gyorsan lehet fölvenni a ritmust, vagyis a kezelését az elektronos bringáknak? Van-e valami trükk, vagy tényleg bárki, aki ráül, annak teljesen egyértelmű, hogy hogyan működik és használható?
Komoly technikai tudás illik, szükségeltetik hozzá. A balkéz hüvelykujjával egy plusz vagy egy mínusz gombot kell megnyomni ahhoz képest, hogy gyorsabban vagy lassabban szeretnénk haladni.
Elég összetett feladatnak tűnik. Igen.
Igen, ez egy rendkívül bonyolult technikai feladat, aki ezt megugorja, annak megvan az élmény. Ilyen egyszerűen szeretném elmondani, nagyon gyorsan hozzá lehet szokni, és hozzá is lehet szokni természetesen, hiszen ha valaki mondjuk 20 évvel azelőtt bringázott, 20 éves korában is most már 40 pluszos, és van kis túlsúly is, meg ez az, stb.
Ez én vagyok nagyjából, igen.
Azt fogja mondani, hogy kerékpár, hagyjatok, mert inkább sétálok két túrabottal, mint a nyuggerek. Na nem úgy van, hanem fölülünk az e-bike-ra, megnyomjuk a plusz gombot, és egyszerűen elindul alattunk. Hihetetlen élmény, örök mosoly legalább fél napig.
Így van, és a menün sem kell változtatni, tehát nyugodtan.
Semmi. Megy magától automata. Így van.
És az is
így
van. És egyébként vonatra föl lehet ott tenni az elektricskára? Tehát akkor nyilván egyik...
Elektricskára, igen.
Egyik irányba tekerek, és a másikra meg akkor a vonaton.
Uh-huh. Igen, ugye az elektricska az alapvetően poprád és csorbató, tehát egy nagy félkörével végig szeli a Magas Tátra derekát, amiről mi beszélünk. Többnyire Ó-Tátrafüreden szoktak leszállni, ott van egyébként a legtöbb kerékpárkölcsönző is, de csorbatón is van, vagy kettő, tehát mindenhol van ring a kölcsönző. Ó-Tátrafüreden érdemes leszállni, és onnan jobbra-balra az úgynevezett magisztrál úton, gyönyörű monarchiabeli kisvárosokon, mint például Tátra, Lomnic, vagy tovább bármerre is lehet karikázni, és most már úgy 10-15 kilométerenként megvannak a jófajta kocsmák is, ahogy ez illik. Mert a kerékpáros kocsmától kocsmáig közlekedik, és ezt ne felejtjük el. Ez az egyik legfontosabb alaptétel.
Igen. Jó. Mi van még, amit tudunk ajánlani?
Mert a Tátrában maradva?
A Tátrában maradva, igen. A Csorbató az egy nagyon...
Figyelj! Én igazából, ha már ott vagyunk, akkor ajánlanám a Lőcse-Bártfa útvonalat. Ezek gyönyörű, Bardovice, ezek nagyon gyönyörű egykori magyar királyi városok, most már az UNESCO örökség részei, tehát védett városok. Őszintén szólva, mindenhol van egy egynapos sétányi látnivaló, aki még nem volt ott. Ugye én azért vagyok rajongó, mert az én szüleim, az én nagyszüleim Dobsinán születtek, és az én szüleimmel 78-tól anyukám az Express, annó Express utazási irodának volt.
Express,
ugye?
Az volt a fiatalok,
és volt az idegen vezetője. Úgy van. Iskolai csoportokat, középiskolai csoportokat főként, meg szülőket vittünk mindig, minden nyáron pedagógusként háromszor, négyszer ebbe az irányba is, meg másfelé is. Én ott mindent ismerek már. Gyönyörű, gyakorlatilag, ha bárki beüti ezt a kifejezést, hogy Lőcse, hogy Bártfa, aztán még keresek nektek okosságokat, mert van itt vagy, ugye ez a magas Tátra, hogy mondjam, középvonala és alja, ezek a települések, ezek egykoron inkább a kereskedelmükről, a megállítási jogukról voltak híresek, tehát akik Lengyelország, a balti államok felől érkeztek, itt kellett, hogy átjöjjenek, mert itt van hágó, ahol kényelmesen át lehetett jönni lovaskocsival, és itt meg is állították őket, tehát nem volt ezzel probléma. Ezt az egészet uralta kicsit lejjebbről délről a Szepesi vár. Monumentális, gyönyörűen felújították. A Szepesi vár nagyon szép, föl kell menni oda, de hihetetlen kilátást a várrajongóknak mindenképpen lehet javasolni. Van még olyan része, amúgy lépjünk ki a magas Tátrából, mert ugye ezt említettük, ezeket a Bártfa Lőcse társai, Késmárk, ne feledjük el, Késmárk, mindig mentünk és néztük a fa templomokat, a régi, még megmaradt építészeti emlékeket, mert nagyon érdekes módon itt úgy ment keresztül a baráti ukrán második front, hogy nem tapostak el mindent, hiszen a szlovákoknál már annó beindult, mint minden hegyi népnél a partizán tevékenység, és már ők baráti ország lettek, tehát a partizánok azok ott fogadták őket, tehát nem lőttek szét mindent, és nem nyírtak ki mindent, megmaradtak a 6-700 éves épületek egészen jól. Ebből fakadóan gyönyörű helyeket lehet látni, és mindez ott van az Elektricska, Poprád, Magas Tátra vonzás körzetében 20 kilométerre egymástól. Ez egy gyönyör. A másik ilyen központi rész a Zólyom és Beszterce bánya között. Ugye amikor gépjárművel, kocsival, autóval vagy repülővel elmegyünk Zólyomig.
Földön maradunk.
Igen. Jó, elmegyünk Zólyomig, akkor Zólyomtól fölmegyünk Besztercebányára, és ott körbe lehet menni Besztercebánya, Selmecbánya, Zólyom, Garamszeg. Ezek mind egykor volt hatalmas bányavárosok. Ugye a 12-15-16. Század között aranyat, ezüstöt, vasat, mindent bányáztak ott. Selmecbánya ezüstváros volt. Mária Terézia ott alapította Európa első műszaki főiskoláját, amely ugye 1919-ben átköltözött Miskolcra, tehát a Miskolci Műszaki Egyetem Európa első műszaki főiskolájának jogutódja. Például. Na, szóval, hogy az is egy nagyon jó autósabb körtúra, de nagyon sok, nagyon érdekes, nagyon szépen felújított kisvárost láthatunk ott. Selmecbánya pompás gyönyörület, éppen múlt évben volt egy kisebb tűzvész, de azt már helyreállították. Nagyon szép. Ugye Selmecbányáról járja a hír, hogy jött ki a kis Goethe, szaladt ki, és a háta ezüstös volt, és nem tudták a 13. században, hogy miért minden kis állatka háta ezüstös, mert hát neki dörgölőzött az ezüstnek. aztán fogták magukat, és a lyuk, ahol kigyött a gőte, ott azt elkezdték szélesíteni, és hopp, lássad át, egyszer csak hullott az ezüst az ölükbe. Így lett az ezüst verés és az ezüst bányászat központja Európában is, egyébként kb. 700 évvel ezelőtt.
Aha. Nagyon klassz.
Ha már említetted Dobzsinát, kicsit lehet, hogy nem feltétlenül esik úgy, mert kicsit azért Tátrától odébb van, de jégbarlang működik? Megvan ugyanúgy?
Dobzsina működik, Dobzsina jégbarlang működik.
Ne hagyjuk ki, mert ez Dobzsina... fantasztikus.
Igen, Dobzsina településtől, hogyha Magyarországról megyünk, nyugat felé 8-10 kilométerre van a jégbarlang, tehát ne úgy képzeljük el, hogy benne a város közepében. Egyébként Dobzsinán keresztül szoktunk mi csak azért is menni, hogy ott a szlovák paradicsomon át följussunk a Magas Tátrába, van egy ilyen jópofa út, kicsit kacskaringós, de nagyon szeretjük. Működik a jégbarlang tudomásom szerint, és ugye ilyenkor tavasszal meg ősszel az igazán izgis, hiszen a behulló csapadék, főleg a nagy mennyiségű hó esik télen, a behulló hó az ott alul szépen halmozódik, és egészen szépen, szép állagban megmarad. Valóban ilyen nulla fokos körülmények között lehet ott sétálgatni. Hüvi, vinni kell nagy kabátot.
Igen. Nyáron azért fölkészülést igényel mindenképpen.
Igen.
Érdekes, hogy kevesebbet hallottam róla az elmúlt időszakban. Még gyerekkoromban úgy beszéltek róla az idősebbek, de most meg már nem nagyon. Nincs annyira a középpontban érdekes.
Magunk között szólva, ezek a geográfiai érdekességek azért szépen lassan így kikopnak az izgalmas úti célok közül. Annyi minden más egyéb van, ami a mostani fiatalokat, meg a minket követő generáció, mint amilyen ti is vagytok, tehát az engem követő generáció, mint amilyen ti vagytok, még talán hallottatok róla, de az utánatok jövő már nem. Lehet, hogy egy ilyen csendes feladat volna a mi korosztályunknak, hogy ezeket jelezzük, mondjuk, jó pofa, menjünk oda, nézzük meg, van ilyen. Sajnos már nem az a nagy látványosság. Ha te is voltál, akkor tudod, hogy szép-szép körbe mész, bemész, fölmész, sétál, stb. De ahhoz, hogy nyáron havat láss, az már nem akkora trúvája, elmész Dubajba. Dubajba is látsz nyara, havat főz, és kijelsz is rajta.
Világos. Oké. Még ha egyet mondhatsz, ami újdonság és érdekesség, fejlesztés, vagy bármi a Tátra
vagy csak a csőben van, és majd lesz fejlesztés.
Izgalmas, akkor mi lenne az?
Körülbelül 400 töltényen van, amit ha megsorozzak benneteket, körülbelül 20 órán keresztül fogunk beszélgetni.
Egy dum-dum golyót kilőhetsz.
Egyre van, igen, idő.
Ugye most el kell gyorsan kezdenem szelektálnom fejben, hogyha én ajánlhatnék valamit, akkor mi lenne, amit én most itt ajánlanék, akkor azt ajánlanám, hogy keressék fel a Csorbatót. A Csorbató, aki nem volt 10-15 évvel ezelőtt, nagyon szépen megújult, gyönyörű sétautak vannak, és a felvonó az működik most is a tetejéig, tehát sétában gyalog föl lehet menni, le lehet jönni. A legszebb panorámák egyike a Csorbató tetején lévő kis kilátó, illetve maga a Csorbató és környéke azoknak, akik nagy túrát nem szeretnének, tehát csak sétálni akarnak 2-3 napot, és esetleg van pénzük 4 csillagos szállodát megfizetni, ami a tó partjára épült és pipet, tehát olyan, ami világszenzáció, na akkor ezt javaslom.
Világos, oké, köszönjük szépen a túravezetést, és hát jó munkát, szép napot kívánunk a továbbiakban.
Viszont kívánjuk, örültem.
Szia. Klausmann Viktorral beszélgettünk, Szlovákia rajongó, Szlovákia rejtett kincseinek nagy ismerője, ő nem véletlenül beszélgettünk vele Szlovákiáról.